kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szlovák búcsút tartanak szombaton a Nógrád vármegyei Mátra-Verebély-Szentkúton. A Magyar Nemzeti Kegyhelyen tartott szlovák nyelvű szentmisén a résztvevők a békés együttélésért imádkoznak, közölte a távirat irodával a kegyhely. A közlemény szerint az imanapból szlovák búcsúvá fejlődött zarándoklatra, amelyet minden évben a fájdalmas anya ünnepén tartanak, évente közel 1500 szlovák érkezik. A 11 órakor kezdődő szentmisét Bernard Bober, kassai érsek mutatja be. Felidézték, a szlovák és a magyar püspöki kar 2006-ban írta alá azt a megbékélési nyilatkozatot, amely szerint mindkét nemzet kölcsönösen imádkozik a nemzetek békés együttéléséért, így ez minden évben a búcsúi szentmise ima szándéka is. A közleményben idézték Orosz Lóránt kegyhelyigazgatót, aki szerint növekedett a kölcsönös megértés a két nemzet között, ugyanakkor még mindig feladat a történelem feldolgozása. A katolikus hit összekapcsol bennünket, és ez jó terep arra, hogy előmozdítsa a szándékot, mondta a kegyhelyigazgató. A magyar EU-s elnökség legfontosabb célkitűzése a világ gazdaságaihoz képest lemaradóban lévő európai versenyképesség megerősítése. Ebben számítanak a többi tagállam együttműködésére is. Jelentette ki Varga Mihály egy üzleti fórumon Budapesten a tárca közleménye szerint. A tájékoztató szerint a pénzügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország a blokkosodás helyett a gazdasági semlegességet és a gazdaságok közötti együttműködésre épülő politikát támogatja. A tárcavezető felhívta a figyelmet, ma az Egyesült Államok gazdasága 5-ször, Kína pedig 10-szer nagyobb ütemben bővül, mint az Európai Unió gazdasága. A versenyképességi adatok világosan jelzik, hogy Európa gazdasága hanyatlik, és nem használjuk ki a rendelkezésre álló lehetőségeket, tette hozzá. A nemzeti kormány megbecsüli a nyugdíjasokat, háborús időkben is tartja az ígéretét. Tavaly 18,5%-kal, idén 6, jövőre pedig várhatóan további 3,2% körüli mértékben emeli a nyugdíjakat, közölte a pénzügyminisztérium a közösségi oldalán a Népszava szerdai cikkére reagálva. Szintet lépett a Népszava szerdán reggel. Olyan ex-államtitkárral karöltve kezdtek hangulatkeltésbe a nyugdíjakról, aki éppen akkor volt hivatalban a baloldali kormány pénzügyminisztériumi államtitkáraként, amikor elvették a 13. havi nyugdíjat. Ezzel tevékenyen részt vett a nyugdíjasok megrövidítésében, olvasható a pénzügyminisztérium közösségi oldalán. A minisztérium a posztban rámutatott, a nyugdíjtörvény kimondja, hogy akkor szükséges nyugdíjkiegészítés, ha az első 8 hónap adatai alapján az éves infláció várható mértéke meghaladja a januári nyugdíjemelés mértékét. Idén januárban a kormány 6%-kal emelte a nyugdíjakat, az éves infláció pedig várhatóan 3,7% körül alakul. Ez azt jelenti, hogy az idei évben a nyugdíjak reálértéke nem csökken, hanem tovább emelkedik. A Tisza párt, hasonlóan minden józan magyar és európai közösséghez, elutasítja az illegális migránsok belépését az Európai Unió területére, közölte a párt elnöke a közösségi oldalán. Magyar Péter a bejegyzésben azt írta, illegálisan belépni egy ország területére nem emberi alapjog, minden állampolgárnak joga és kötelessége megvédeni a határait. A Schengeni övezet külső határainak védelme kiemelt felelősség. A Tisza párt egyetért a déli határkerítés fenntartásával, és szükségesnek tartja, hogy a kiépítés költségeihez az Európai Bizottság járuljon hozzá, hangsúlyozta a politikus. Végül az időjárásról. Északkeleten fokozatosan csökken a felhőzet, miközben vastag, frontális felhőzet éri el a nyugati határt, amely csak lassan araszol kelet felé. az éjféli óráktól a nyugati, északnyugati határhoz közeli részeken már előfordulhat eső, zápor, a keleti harmadban párássá válik a levegő, a Tiszántúl keleti részén köd is képződik, a légmozgás gyenge lesz, esetleg kora reggel Sopronnál élénkülhet meg az északnyugatira forduló szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 10 és 15 fok között várható. A hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 22 és 29, de a Dunántúl északnyugati felén ennél jóval alacsonyabb, 14 és 20 fok között alakul. A nyugati határ mentén reggel délelőtt áll be a maximum hőmérséklet. Híreket hallottak.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink! Mai adásunkban vendégünk egy 3 gyermekes édesanya. Váradi Anna arról mesél, hogyan változtatta meg az életét az, hogy Böjte Csabával találkozott, és hogyan vált az anyaság mellett íróvá. Aki kérdezi, Domán Vivien. Tartsanak velünk!
Mai alkalommal egy időutazásra hívjuk meg Önöket, segítségemre pedig vendégünk Váradi Anna lesz, aki elhozta Önöknek Idővándor című könyvét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tegeződhetünk?
Igen.
Hogyha már időutazás, idővándorlás, akkor menjünk vissza egy kicsit az időben, hogyan jött az írás alapgondolata, illetve a könyv ötlete.
Igazából soha nem készültem írónak, és számomra is ez egy meglepetés volt, amikor jött az inspiráció. Kicsit ilyen isteni gondviselés szerűen lépett be ez az életembe. 3 gyermekünk van. Amikor megszületett a 3. kisfiunk, akkor úgy éreztem, hogy hát nagyon szeretnék kiteljesedni más területeken is, de nem tudtam, hogy merre indulhatnék. Elkezdtem járni egy keresztény babamama klubba. Eredetileg református volt, de aztán teljesen ökumenikus alakult, mert több volt már a katolikus, engem is beleértve, a baptista anyuka, és ez egy nagyon-nagyon jó közösség volt Őrbottyánban. Igazából én ott találkoztam a mindennapi ima élettel, a bibliaolvasással, és ott vált az életem részévé. És amikor megszületett a kisfiam, az Ente, a 3., akkor volt egy olyan pont az életemben, amikor úgy éreztem, hogy én most szeretném átadni tényleg az egész életemet és mindent a Jóistennek, és utána nem sokkal lépett be az, igazából ez az írás dolog. Mindig szerettem a történelmet, meg az irodalmat, tehát nem állt tőlem távol, de azt, hogy én valaha írni fogok egy regényt, ezt sose gondoltam volna.
Említett, hogy valami mással szerettél volna foglalkozni. Mi volt előtte, mivel foglalkoztál, mit tekintettél addig a hivatásodnak?
Én gyerekkoromban régésznek készültem, aztán ettől a pályától így eltántorodtam. Betűintézetben végeztem konduktortanítói szakot, majd Győrben gyógypedagógiát, úgyhogy főleg gyerekekkel foglalkoztam addig, de egyébként ez most is szerves rész az életemnek, mert tanítóként dolgozom egy iskolába. Ez az írás egy teljesen új fejezet az életemben.
A könyvhöz Böjte Csaba ferences szerzetes írt ajánlót és ajánlást. Hogyan találkoztatok, hogyan ismerkedtél meg a munkásságával?
Ez is egy időutazás, tehát ez is a régmúltban nyúlik vissza, ugyanis gyermekkorunkban, én a 16. kerületben Rákoszent Mihályon nőttem föl Budapesten, és a kerületünkben rendszeresen jártak dévai gyerekek nyaralni, de nem csak Déváról, hanem Kárpátaljáról, meg amikor volt a tiszai árvíz, akkor is fogadtunk be gyerekeket így üdültetés céljából. Így találkoztam igazából először gyerekfejjel a dévai árvákkal, és nekem ezek nagyon nagy élmények voltak. A szüleimnek van egy ilyen hihetetlen szociális érzékenysége, és hát ők is terelgettek végül is minket ebbe az irányba, hogy barátkozzunk velük, ki is mentünk meglátogatni őket. Tehát igazából a szüleimnek köszönhetem, hogy így kapcsolatba kerültünk a dévai alapítvánnyal, és amikor oda került az életem, hogy pályaválasztás, mint említettem, én régésznek készültem, és akkor már az ELTE BTK olasz szakának voltam a hallgatója, apukám szervezett egy előadást, és Böjte Csaba volt a meghívott vendég, és akkor ő elkezdett beszélni a munkájáról, a gyermekmentő munkájáról Erdélyben, és hát hozzám amúgy is nagyon közel áll Erdély, meg a Székelyföld, mert apai ágon kiterjedt a székely rokonság. És akkor emlékszem, beültem az utolsó padba, hogy na, én most itt tanulni fogok, mert nekem holnap felvételire kell mennem, és hogy különben is, hogy képzelik, hogy most én oda fogok figyelni, és hogy nem tudtam kinyitni a jegyzeteket, mert olyan hatással volt rám az ő személyisége, a kisugárzás, és hát egyáltalán az, amit ő tesz. És akkor határoztam el, hogy nem megyek el felvételizni másnap, és összepakoltam a kis cokmókomat, és elutaztam Dévára, egy barátnőmmel vonattal mentünk ki, és akkor ott töltöttünk 1-2 hetet, és akkor megerősített engem ebben az elhatározásban, hogy én is gyermekeken szeretnék segíteni, és akkor így kerültem a Petőintézetbe.
Mit adott az a pár hét ott Böjte Csabánál? Milyen élmény volt? Milyen élményekkel tértél haza?
Egy ilyen megerősítés volt. Vele nyilván nem sokat találkoztunk, tehát őről azért tudni kell, hogy mind a mai napig is hát lót fut igazából, főleg most már nagyon-nagyon sok házuk van, Ami nekem nagyon megragadó volt, az igazából a nevelőknek a derűje. Érezhető volt, tényleg szinte kézzel tapintható volt az isteni jelenlét és az a béke, hogy ott tényleg van valami lelkiség emögött. Nem égnek ki mondjuk 10 gyerek folyamatos jelenlétében és nevelésében, de hosszú-hosszú évek alatt. Tehát mi most például találkoztunk olyan nevelővel a tavaszi útunk során, aki 25 éve dolgozik az alapítványnál, és most is 10 fiúgyereket nevel, és én, aki 3-at nevelek, csak tanulni tudom az ő türelmét és a szeretetét, hogy ezekhez a árva, és nem is saját gyerekeihez tud fordulni.
Azóta is visszajársz, vagy visszajártok?
Hát sajnos ez túlzás lenne mondani, lélekben sokszor, igen, és most a könyv kapcsán oda került a dolog, hogy megjelenik, akkor a Szülőföld könyvkiadónál jelent meg egyébként. Mondta a könyvkiadó, hogy hát jó lenne egy ajánlás, és hogy kire gondoltam, és nekem tényleg így az első, aki beugrott, hogy hát Csaba testvér, hogy nekem az egy akkora álmom lenne, hogyha megvalósulhat, hogy ő ajánlja a könyvemet, és akkor így jött, fölkerestük egy ismerősünkön keresztül, beszéltem vele a telefonon is, és nagyon kedvesen állt hozzá, mondta, eladjuk 100 000 példányba, rögtön az ő belevaló stílusába, és akkor kiutaztunk Dévára, meghívott egy ilyen lelki gyakorlatos hétvégére a férjemmel és a kisfiammal, egyikkel mentünk ki, és akkor vittünk nekik ajándékba könyveket, tartottam egy könyvbemutatót. Így jött végül is az ötlet, hogy akkor viszont ezt megbeszéltem a férjemmel, és mind a ketten úgy gondoltuk, ez nem csak az én felajánlásom, hanem az övé is, hogy akkor szeretnénk támogatni a könyvek árából befolyt pénzzel, igazából a szerzői jogdíjat szeretném felajánlani a Névai Szent Ferenc Alapítványnak.
Említetted ugye a szüleidet, magát a szociális érzékenységet, hogy ez átitatódott a te életedbe is. Mi az, amit még a szülői házból hozol, és amit így a Csaba testvérék által is be tudtál építeni a személyiségedbe?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Egyszer megfogalmaztam magamban, hogy ha semmi más nem kaptam volna tényleg a szüleimtől, sem anyagi támogatást, sem azt, hogy tanítattak, de csak a hitet kaptam volna, én azt gondolom, hogy akkor is nagyon hálás lennék nekik. Úgyhogy elsősorban a hitet köszönhetem nekik. Édesapám nagyon szereti a történelmet. És szerintem ez is onnan származik, hogy én is kisgyerekkorom óta tényleg ittam a történelmet, nagyon szeretek olvasni, ezt is ugye nála láttam.
Az ugye, hogy valaki szeret olvasni, vagy kedveli az olvasást, még nem jelenti azt, hogy mondjuk jó író is legyen. Viszont ahogy fellapoztam a könyvet, és elkezdtem olvasni, engem magával ragadott. És nem csak azért, mert a főhős neve Bence, és az unokaöcsémet így hívják, hanem hogy mindenki tud vele azonosulni. Olyan alap probléma ma szerintem az, hogy a gyerekek nagyon be tudnak vonódni a virtuális világba, hogy behálózza őket, hogy abból hogyan lehet őket kiszakítani. Ugye ez az alapgondolata is.
Igen.
A könyvnek. Mesélj erről egy kicsit. Ez az ötlet honnan jött neked?
Két dolog inspirált a könyv megírásában. Az egyik az ez volt, igen, hogy rendkívül zavar az, hogy a mai gyerekeket annyira beszippantja ez a virtuális világ, és rengeteg olyan gyereket látok, akik teljesen függő, tehát kütyüfüggő, telefonnyomkod folyamatosan, vagy videójátékozik. Tehát ez ott az egyik kiinduló pontom, a másik pedig ez a történelem iránti szeretet. És az, hogy én gyerekként nagyon szerettem olvasni, nagyon szerettem például, hogyha már itt vagyunk, Egerbe, az Egri csillagokat, egyik kedvenc olvasmányi élményem volt. Szomorúan vettem észre, hogy igazából a mai gyerekeknek ezek a klasszikus művek nagyon nehezen emészthetőek. Ha el is olvassák, akkor is hát nagyon szenvednek tőle, vagy rövidített változatot, vagy filmet néznek helyette. És akkor így jött az ötlet, hogy a saját gyermekeimnek is beleértve, mert nekik ajánlottam, hogy olyan könyvet írni, ami ugyanezeket a klasszikus értékeket tükrözi vissza, de teljesen modern kivitelezésbe. Tehát minden nyelvezete mai, akár azt gondolom, hogy még szlengbe hajló stílust is megengedi, és a probléma felvetésében is igen. Tehát nem csak a virtuális világ rabsága, ahonnan indul ez a Bence, és amiből kiszakad aztán, és amikor visszatér a saját világába, akkor igazából azok az élmények, amiket ott megtapasztalt a honfoglalás világába, ahol nincsenek ugye ezek a se tévé, se rádió, se semmi ilyen eszköz, visszakerül a saját világába, akkor már ő is észrevesz olyan dolgokat, amiket addig soha életében nem tapasztalt meg. Tehát tényleg a természet szépsége, az, hogy milyen fontos a családi összetartozás, és hogy milyen fontos az, hogy honnan származik igazából a népünk és a barátság, amit nagyon fontosnak tartok, mint értéket. De ugyanakkor megjelenik a könyvben a tárgyakkal halmozzuk el sajnos a gyerekeinket, hogy ezzel próbáljuk valahogy a szeretetet kifejezni feléjük. Tehát a Bence is egy ilyen elkényeztetett fiú, egyke, és így próbálják a szülei kompenzálni azt, hogy minőségi időt nem töltenek vele, hogy mindent megvesznek neki. És a következő részekben ott majd szerepet kap egyébként a környezetvédelem is, tehát a természetnek a szeretete, és azt, hogy mennyire pusztítja sajnos a mai ember a kényelem és a önzés jegyében.
Időutazik ugye a főszereplőnk, de visszatér a jelenbe. Ez többször hangsúlyozod is, vissza kell térni a jelenbe. Tehát nem a múlt dicsőségét emeled ki a könyvedben, hanem azt, hogy abból mit hozhatunk ide be a jelenbe. Hogyan jött maga a címnek a gondolata? Illetve mesélj egy kicsit a borítóról, hiszen különleges, hogyha most lekapcsolnánk a villanyt, akkor egészen mást látnánk, mint most így fényben.
Igen. Tehát a borító különlegessége az, hogy a világít a sötétben, tehát fluoreszkál, és a feszti körkép látható rajta. A három figura, a három főszereplő, Bence, Lóri és Kincső, és itt a feszti körkép előtt láthatók ők, ugyanis éjszaka lopóznak be a opusztaszeri rotundába a festmény elé, és onnan indul a második időutazásnak a kalandja. És igen, ahogy mondtad, hogy vissza kell térni a jelenben, azt gondolom, hogy mindenkinek az az idő, az a kor, amiben született, ott van küldetése, és hát a főszereplőknek is hiába kerülnek el aztán a további részekben más-más korokba is, mindig vissza kell térniük a jelenbe, és azokkal a kincsekkel, azokkal a lusztudással, amit hoznak a más világokból, más korokból, azokkal tudják gazdagítani a saját jelenüket, és építeni a jövőjüket is.
Hogyha a könyv elejére tekintünk, hogyan is indul ez az időutazás, illetve milyen korba érkeznek először, vagy érkezik Bence először?
Igen, tehát a 9. században, és minden könyvemben két utazásnak a leírása szerepel. Itt az első utazás az Etel közbe történik, a honfoglalás megelőző években, ahonnan Bencének aztán sajnos menekülnie kell egy gonosz ember miatt. És amikor visszakerülnek, akkor 20 év eltelik abban a korban, az ő világukban csak 2,5 év telt el, de a honfoglalók korában már eltelt 20 év, és akkor már a honfoglalás utáni évekbe és a Latorca partjára, Munkács környékére jutnak vissza.
Szereted is ezt a kort történelemben? Mert a gyerekeknél én azt veszem észre, vagy a fiataloknál, hogy egy kicsit megfoghatatlan. Ugye a történelemkönyvekben is egy-két oldalt szentelnek neki, igen, olyan kicsit mesés, tehát az úgy tetszik nekik, de valahogy nem tudják megfogni.
Igen, de talán pont ez a szépsége is, és hogy itt azért szárnyalhat jobban a fantáziánk. Ahogy közelik az ember a jelen kornak a történelméhez, úgy egyre vaskosabb könyveket kell elolvasni, egyre több a tudásunk, és nagyon könnyű elveszni a részletekbe. Itt azért én azt gondolom, hogy aki a korszak számomra, az én szememben legnagyobb ismerője, László Gyula, a régész professzor, elég mérehatóan tanulmányozta a honfoglalóknak az életét, és én az ő kutatásai alapján írtam meg a könyvet, az ő könyveit bújtam.
Amikor jött az alapgondolat, hogy időutazás legyen, emlékszel esetleg, hogy volt egy konkrét pillanat, amikor ez eszedbe jutott? Vagy esetleg ugye édesanyaként a mindennapi mesélésben is gondolom azért úgy felmerül a fiúknál, a gyerekeknél?
Próbáltam olyan köntösbe beletenni a történelmi témát, ami így a mai gyerekek számára is azt gondolom, hogy bevehető. És szerintem az időutazás az mindenkinek a fantáziáját megmozgatja, ez nem kell gyereknek lenni. Így jött igazából az időutazásnak a gondolata, illetve én nagyon szeretem, ugye említettem a klasszikus irodalmat, de azon túl én nagyon szeretem a fantasy irodalmat is. És ebbe belefér teljesen.
Azt hiszem, hogy ma népszerű is. Igen. A fantasy. Felnőttként is nagy izgalommal olvastam, úgyhogy azt hiszem, hogy kijelenthető, hogy nem csak gyermekeknek íródott. Amikor elkezdted az írást, akkor volt egy kifejezett célközönség, vagy ez igazándiból úgy rábíztad az olvasókra?
Ifjúsági irodalomnak szántam, ezt így kijelenthetem, és amikor elkezdték olvasni a kéziratot barátnőim, meg a családtagjaim először, akkor ők mondták, hogy hát ez nem gyerekkönyv, vagy hát gyerekkönyv is, tehát hogy inkább úgy fogalmazták meg, hogy 9-10 éves kortól, végül is 100 éves korig, vagy annál tovább is olvasható, mert én azt gondolom, hogy a gyerekek lehet, hogy látják a puszta történetet ebben, de egy felnőtt sokkal többet belelát, tehát látja a háttérben megrejlő mondani valót, és a többletet talán, amihez biztos vagyok benne, hogy kell egy szellemi és egy érzelmi érettség.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Váradi Anna édesanyával az Idővándor című könyvéről beszélgetünk.
Valóban, ahogy említed, ugye a honfoglalás korából a gyerekeket sokszor így ámulatba ejti ez a lovagló életmód, a lovaglás, az íjászkodás, ugye harci modor, ez a lét. A te életedben is a lovaglásnak nagy szerepe van. Hogyan jött az életedbe ez?
A férjem vitt bele a lovaglásba, neki volt egy lova, és akkor azon tanított meg engem lovagolni, és aztán amikor volt az esküvőnk, akkor násztajándékba kaptam tőle én is a saját lovamat, és nagyon sokáig tényleg az életem szerves része volt, minden nap lovagoltam, még úgy is, hogy már megvolt a két nagyobbik fiam, és akkor tudtam stabilan, hogy délután 3 órát alszanak, oda tettem melléjük az egyik telefont, a másik telefont vittem magammal, és akkor úgy mentem ki terepre a lovammal. Most az utóbbi időben sajnos így az építkezés és az, hogy az életünk egy kicsit felgyorsult, és több dolog alakult másképp. Megvannak az állatok, tehát ugyanúgy tartjuk őket, de most merült fel bennünk, hogy talán most már jövőre eljutunk odáig, hogy akkor a lovaglásnak is újra időt tudunk szentelni, és igazából nagy vágyunk, hogy megszerettessük a gyerekekkel. Nekem a lovas íjászat is nagyon közel áll a szívemhez. Sajnos én azt nem űztem, azt a sportot, de például szeretném, a fiúk kipróbálnak.
Kik motiválnak az írásban? Hogyan nyersz motivációt? Hiszen említed, hogy nagyon gyors a világ, rengeteg impulzus ér, és 3 gyermekes családanya lettél, a férjeddel egy nagy családot alkottok. Nagyon-nagyon sok kihívása van szerintem a mai világban, hogy időt tudjon szentelni az ember mindenkire.
Én azt gondolom, hogy ez én alapigazság, arra van ideje az embernek, amire szeretné. És én olyan vagyok, hogy nagyon beosztom az időmet. Tehát én reggel fölkelek 5:30, akkor futok 1 órát, utána elrendezem a családot, a gyerekeket, és akkor délután szoktam igazából írni, akkor van egy kis időm. De ebben is azt látom, hogy nekem ez tényleg úgy fér bele az életembe, és úgy jött, hogy a családom is nagyon elfogadó, tehát a férjem is nagyon támogat ebben, és nem azt mondja, hogy menjek el 8 órába dolgozni, mert nyilván akkor a 3 gyerek mellett ezt nem tudnám. Ezt a hobbit, vagy most már azt gondolom, hogy hivatás űzni, és hogy a férjem például az első, aki elolvassa a kéziratokat, tehát hogy ez is nekem nagyon-nagyon jól esik, és neki is egyébként van ilyen művészi vénája, mert ő meg verseket ír. Engem Csaba testvér nagyon inspirál, ugye, bár személyesen nem találkoztam vele olyan sokszor, de az ő gondolata így a mindennapjaim részét képezik, mert nagyon sokat hallgatom őt, nagyon sokat hallgatom a beszédeit, és szeretem azt, hogy olyan egyszerűen, olyan, hát ilyen székelyesen megmondja mindig. De nekem nagyon átjön rajta keresztül Jézusnak az igéje.
Kik azok, akiktől nagyon szívesen fogadod a férjeden kívül a visszaigazolásokat, milyen gondolatokat kapsz esetleg magára a könyvekre, miután már megjelent esetleg?
Most tartott a dolog, hogy igen, elkezdtek most már olyanok is írni, akiket nem ismerek személyesen, igazából június 15-én jelent meg a könyv. Tehát, hogy mi nem telt el annyi idő, azt gondolom, hogy olyan sokan forgatták volna. Nagyon sokat számít nekem nyilván a családom véleménye, és például az öcsém volt, az a kisebbik öcsém, aki azért ez a Harry Potter generáció, és tudja, hogy mitől izgalmas mondjuk egy könyv. És akkor ő hívta fel a figyelmemet több helyen, hogy figyelj, ezen valamit változtass, ezt kicsit föl kell dobni, izgalmasabb legyen, mert itt a gyerekek el fognak vérezni például. És akkor ő például nagyon-nagyon sok ötlete volt, de van olyan barátnőm szintén, aki mondjuk a negyedik résznek az alapötletét ő találta ki, hogy miért nem írom meg ezt a történetet.
Milyen korszakokról írsz még, hiszen a honfoglalásról már egy kicsit részletesebben beszéltünk. Van esetleg olyan, ami nagyon közel áll a szívedhez?
Azt hiszem, hogy mindegyik nagyon közel áll a szívemhez, de ennek ellenére nem élnék semmelyik más korban, mint most, mert szerintem azért ez egy nagyon, nagyon jó kor, amiben élünk. A második rész az a jövőben játszódik, az első időutazás, és hát ott szembesülnek a fiatalok azzal a természeti pusztulással, amit az emberek véghez vittek igazából egy emberöltő alatt. Aztán eljutnak a törökkori Szigliget várába, és hát ott számos olyan kalandba van részük, amit mi szerintem csak így álmodozunk, hogy Balatonon naszár csata, meg kopjatörés a balatoni jegén, tehát amikor igazi telek voltak. És aztán bejutnak Várpalota várába is egy titkos alagúton keresztül. Tehát a második rész az így a 17. század köré épül. A harmadik rész az 1848-49-es szabadságharc, és Görgei Artúrnak a feldunai hadtestje, Görgei Artúrnak a személye inspirált engem, nagyon szerettem őt gyerekkorom óta, az ő alakját, és akkor olyan csatákat és olyan eseményeket próbáltam megjeleníteni ebbe a könyvbe, ami kevésbé ismert. Ott a második utazás az pedig a királyi Gödöllői kastélyban játszódik, tehát a Erzsébet királyné és a Ferenc József és a udvartartása jelenik meg. És akkor az utolsó rész, amit most írok még, az pedig két idősíkon játszódik, szintén a 17. században, de a Sopronban, és az utolsó boszorkányüldözés és az utolsó pestis járvány idejébe kalauzolja vissza az olvasót. És a másik idősík, ahova a többi szereplő kerül, az pedig az 1921-es nyugat-magyarországi felkelés és a Rongyos Gárdának a tetteit írja le igazából.
Vannak esetleg kötődéseid ezekhez a városokhoz, amelyeket beleírsz a könyveidbe, vagy ez is egy ilyen írói fantázia ötlete?
Opusztaszer nagyon megragadott. Tehát az első könyvnek a helyszíne, amikor gyerek voltam. Tudom, hogy engem nagyon-nagyon megragadott a fesztikörkép, tényleg lenyűgözött, hogy ott leírom, hogy a Bencére milyen hatással van. A kép monumentalitás és az egész, hogy térbe jelennek meg ott a tárgyak. Gyerekkorból hozott rajongás igazából. Gödöllő közel van hozzánk, ahol lakunk, a Gödöllői kastélyt is szintén. És hát Sopron pedig a férjem erdőmérnökként végzett Sopronban, és akkor én is éltem ott több évet. Így láttam bele egy kicsit ezekbe a soproni selmeci diák hagyományokba, és ezeknek is szeretnék egy kicsit így emléket állítani a könyvben.
Mit gondolsz, hogy a történelem szeretetén túl hogyan lehet a mai világban a fiatalokhoz közelebb vinni akár az olvasás szeretetét, akár a hitet, egy kicsit az egyházi életet, hiszen mind a háromban nagyon nagy a kihívási faktor szerintem.
Hát igen. Igen, ez így van. Mindenképpen a példa. Szerintem semmi nem ér annyit, mint a példa. És itt nem kell feltétlenül mindig a számon kérni az egyháztól és az iskolától, hogy mondjuk a gyermek miért nem jár templomba, vagy miért nem olvas. Tehát a szülői példa nyomja szerintem a legtöbbet a latba. Mert az a gyerek, akinek a szülei olvasnak kiskorába, vagy akit olvasóvá szoktatnak, mert hogyha nekem ott tornyosodik a sok könyv az íróasztalomon, akkor a gyereknek sem lesz egy idegen világ. De ha én szülőként a tévét bámulom egész este, akkor nyilván mondhatom, hogy olvas kisfiam, mert ő sem fog félrevonulni. Ez számít a legtöbbet, és én így tanítóként azt tapasztalom, hogy nagyon látszik az egész kisgyerekeken is, hogy ki az, aki megkapja ezt otthon, az olvasó élményt, mert azok a gyerekek tényleg, amikor az ember csak tehát akusztikus ingereket használ, hogy felolvas nekik, és látod, hogy elúszik a tekintete, és megjelenik előtte az a történés, akkor azt tudja az ember, hogy ennek a gyereknek még olvasnak. De az, akit nem köt le egyáltalán ez az akusztikus inger, csak látszik, hogy olyan a virtuális ingerlés éri otthon a tévé, meg a számítógép, egyáltalán nem tudod lekötni olvasással.
Hogyan tudjuk a múltat beépíteni úgy a jelenünkbe, hogy annak tényleg értéke legyen, és ne csak egy kesergés legyen azon, hogy fú, de jó volt régen, és most bezzeg nem olyan jó. Hogyan lehet a mai korba azokat az örömöket így becsempészni, hiszen a teremtésvédelmet, a természetvédelmet azt már említetted így egy pontként.
Igen. Semmiképpen nem szerettem volna abba a hibába esni, hogy idealizálom a korszakokat. Tehát, hogy visszamegyünk a honfoglalás korába, és akkor mennyire szuper volt minden, és akkor egységes családok voltak, és nem értek minket még olyan hatások, mint most, tehát ezt nem szerettem volna. Viszont igen, azok az értékek, amik abban a korban értékek voltak, és esetleg nálunk már nem, azokat szerintem nyugodtan átmenthetjük.
Van-e valami, amit a fiaid generációjának üzensz, vagy a fiatal felnőtteknek, nem csak a könyvvel, hanem egész hivatásoddal?
Igen, az, hogy legyenek büszkék az őseikre, legyenek büszkék a történelmükre. Azt gondolom, hogy ha visszatekintünk a múltunkba, de nem muszáj, hogy több ezer évet utazzunk az időbe. Elég csak, hogyha mondjuk a szüleinkre vagy a nagyszüleinkre úgy tudunk gondolni, hogy büszkék vagyunk rájuk, hogy ők le tudtak tenni valamit az asztalra, akkor bennünk is ébred egy vágy, hogy akkor én is szeretnék hasonlítani, hogy vigyázzunk arra, ami még megmaradt. Vigyázzunk a természetre, vigyázzunk Isten csodálatos teremtett világára, és hogy vegyük észre, legyen időnk ezeket a kincseket észrevenni, és ezt bizony sokszor akkor tudjuk csak észrevenni, hogyha nem vonja el a figyelmünket olyan sok vizuális inger, hogy nekem az nagyon sokat jelent, amikor van annyi időm, hogy leüljek a gyerekek közé egy kicsit, és például eltöltöttünk a minap is egy fél órát azzal, hogy megnéztük, hogy hogyan bújik ki például egy szitakötő a lárvájából, vagy hogy hogyan építi a fürkészdarázsa fészkét sárból. Nyissuk fel a gyerekek szemét erre a teremtett világnak a szépségére.
Váradi Anna az Idővándor című regény írójával anyaságról, családról és hitéről beszélgetett az adás szerkesztője, Domán Vivien.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Én úgy gondolom, hogy Dolhai Attila Jászai díjas színművészt, érdemes művészt nem nagyon kell bemutatni rádiónk hallgatóinak. Sokat lehetne az életutadról, meg a hivatásodról beszélni, de én most ebben a pár percben nem erre helyezném a hangsúlyt, hanem arra, hogy az utóbbi években a Katolikus Karitász különböző akcióiban, felhívásaiban időről időre egyre gyakrabban megjelensz. Picit mesélnél nekem és a hallgatóknak arról, hogy milyen indítatásból érzed azt, hogy a jó ügyek mellé ilyen módon oda kell állni?
Hát messzire nyúlik, mondhatnám, hogy otthonról hoztam, a szüleim is a Karitász tagok, és kis tartsában, ahol élünk, gyakorlatilag egyik alapító tagjai voltak a helyi Karitásznak, tehát egy kicsit otthonról is hozom ezt a kötődést, másrészt pedig az eukarisztikus kongresszus, amikor volt 2022-ben, vannak már két éve, felkértek, hogy legyek ennek az eseménynek a hírnöke. És ebből a hírnökségből tulajdonképpen ugye a kongresszusnak egyszer csak vége volt. És sok-sok lelki megtapasztalás, kapcsolódás, megerősítés csatlakozott, vagy az egész eukarisztikus kongresszus sok ilyen élményt hozott számomra, és úgy jó lett volna folytatni azt a fajta hírnökséget, amivel megbíztak a kongresszus kapcsán. Ami többnyire ugye arról szólt, hogy mentünk az emberekhez, és beszélgettünk arról, hogy mi hogyan éljük meg a hitünket, hogy miben segít nekünk a Jóisten, vagy miben kérjük az ő állandó segítségét, és a saját megtapasztalásunkat a vallásunkban, hogy hogyan használjuk a hétköznapi életünkben. Nagyjából erről szólt a hírnökség, illetve hogy felhívjuk a figyelmet, hogy lesz ez a kongresszus. És ennek egyszer csak vége lett, és utána vett egy kis űr bennem, és időközben megalakult a Magnifikált zenekar, ami tulajdonképpen Jézus Krisztus dicsőítéséről szól, és gyakorlatilag muzsikálgatunk, hol egy szent mise szolgálatban, hol egy bazilikai karácsonyi konten, tehát hogy sok-sok minden helyet kapott az életben. És így találkoztam a Karitásznak tulajdonképpen a vezetőivel, a Gábor atyával és az Agyvari Hárdal, és ő kért meg, hogy mi lenne, ha egy-egy alkalommal kapcsolódnék a Karitász munkájához, és az első alkalom volt az Angyal Batyú program. Ez nekem borzasztóan megtetszett, ez a játékos név, írtunk is belőle egy dalt, hogy akkor ez fusson a kettő együtt, és hát ha a dalon keresztül is többeket meg tudunk szólítani, hogy adományozzanak, hogy gondoljanak azokra is, akik egy kicsit nehezebb körülmények között élhetik meg a karácsonyt. Épp így most az iskola kezdés is egy hasonló történet. Tavaly is csatlakoztam ez az akcióhoz, és remélem, hogy valamit hozzá tudok tenni ehhez a munkához, amit a Karitász ilyen formán végez.
Én úgy gondolom, hogy nagyon sokan vasárnapi keresztények, hogyha jól mennek a dolgok az életben, akkor kevésbé fordulunk a Jóistenhez, Ha meg valami baj történik, vagy akár tragédia, akkor rögtön térdre borulunk és imádkozunk.
Hát ez az emberi gyarlóságunknak a része. Azért ezt nem szabad megtagadnunk, mert emberek vagyunk. És valóban, tehát nyilván én otthonról hozom ezt a dolgot, de az én életemnek is volt egy olyan szakasza, remélem, hogy nem lesz, de előfordulhat, hogy még az is, hogy lesz, mert gyarló emberek vagyunk. Tehát, hogy volt olyan szakasz, amikor vasárnapi kötelező mise hallgatása véget ért a Jóistennel való kapcsolatom, és aztán újból felbukkant. Azért már szerintem ma az is nagyon nagy dolog, ha valaki ezt a vasárnapi Isten tiszteletet, vagy szentmisét meg tudja hallgatni, meghallgatja a szentírás részleteket, esetleg kap valami útravalót a talisznyájába a következő hétre, vagy esetleg ott az egy órában elgondolkozik azon, hogy mi történt vele az elmúlt egy hétben. Mert ugye akkor többnyire vagy együtt énekelünk, együtt imádkozunk, vagy hallgatunk. És néha a hallgatás, ami ma elég ritka, hogy az ember csöndben van, mert mindig valami zaj van körülöttünk, és mindig valami külső inger pumpálja be az életünkbe magát, és hogy ha az hetente egy óra a szentmise, akkor már az is egy nagyon fontos dolog, és egy nagyon fontos kapaszkodó, hogy a következő vasárnapig valahogy elevickéljünk. És aztán, hogyha azt sikerül felfedezni magunknak, hogy a szentmisén milyen ajándékokat kapunk, akkor valahogy egy kicsit kinyílhatunk abban az irányban, hogy akár ez mindennapos imádságunkat visszahozzuk, vagy felfedezzük, vagy hogy az is egy fontos lépés lehet, hogy eljutunk oda, hogy imádkozunk a szeretteinkért nap, mint nap, vagy imádkozunk, mert ugye az egy szeresd fele barátodat, vagy szeresd ellenségedet, mint önmagadat. Hát szóval néha a saját szeretteinket tudunk a legjobban haragudni, vagy ők tudnak a leginkább fölbosszantani, vagy kihozni a sodrunkból. És hát bizony, már az is nagy dolog számomra, vagy szerintem, hogyha képesek vagyunk a szeretteinkért imádkozni. És ha ez be tud sűrűsödni, hogy ez minden nap megtörténik, akkor egyre kevésbé az lesz a motiváció, hogy esetleg a neheztelésünket, vagy a bosszankodásunkat leküzdjük, hanem esetleg az lesz a motiváció, hogy hiányzik a Jóistennek a békéje, hogyha ez kimarad. Vagy a Földi Kovács Andrának közösen volt a Magnifikáttal egy tanúságtétel, nem is egy alkalommal, és annyira megérintett engem, hogy az Istennel való újra és újra találkozás, ez egy nagy örömnek éli meg, olyannyira, hogy megkönnyezi adott esetben. És én ezt nemrég tapasztaltam meg. Úgy éreztem, hogy közel vagyok a Jóistenhez, de nem automatikusan, nem úgy van, hogy ez jár, vagy én nekem miért nem volt még ilyen élményem. De azért tényleg megfogalmazódott bennem, hogy valamit nem jól csinálok, vagy van. És azért időre botladozunk, meg én is botladozom. És az egyik ilyen botladozás után úgy gondoltam, hogy bár azt írják, hogy ez bocsánatos bűn, de én most azért egy kicsit vezekelni akarok. És nem engedtem meg magamnak, hogy jó, akkor most letudtuk egy imádságra, és most melyek áldozni. És valamiért elkezdett ez hiányozni. És aztán még egy mise, és valahogy elérkeztem ahhoz, hogy most akkor bemegyek a gyóntató szébe, és akkor megbeszélem ezt a épp ott ülő lelki atyával. És valahogy érdekes módon nekem utána volt egy ilyen, azt az egész misét kedvem lett volna végig bőgni. Nem vagyok egy bőgős típus, félértés ne essék, de egy nagyon megható élményem volt. Szóval, hogy azt hiszem, hogy minél több időt töltünk a Jóistennel, annál nagyobb béke van a szívünkbe, és annál több szeretetet tudunk adni a körülöttünk élőknek. Mert mondok egy nagyon hétköznapi példát, ami nem is olyan nagyon régen, egy pár hete történt meg velem. Általában reggelenként szoktam imádkozni, de előfordul, hogy félbeszakad, mert valahol nem tudom, és akkor később fejezem, mindegy. Nem is ez a lényeg, hanem hogy mentem az autó szervizbe. És míg oda mentem, az út közben imádkoztam a rózsafűzért, és odaértem, és akkor beléptem, és azt mondták, hogy nyaralni voltál? Olyan jól nézel ki. Mondom, nem. És nem értettem, hogy miért mondják. És mondták a épp aktuális problémákat az autóval, meg egyáltalán az élet nehézségeit. Kicsit szóba elegyedtünk. És valahogy nem fogtam föl, csak amikor eljöttem a szervizből, hogy ők azt látták rajtam, hogy imádkoztam, csak én azt nem tudtam, hogy az látható. Azért érzem, hogy ez egy nagyon komoly megtapasztalása. Most már tudnám mondani, hogy azért volt olyan kisimult, mert éppen a Jóistennel beszélgettem, de hogy ezt megtapasztalják az emberek. És szerintem az jó. Az egy másik kérdés, bennem eldőlt, hogy a hitünkről beszélünk-e, vagy nem beszélünk, hogy akkor a hit az magánügye, vagy a vallás magánügye, vagy nem magánügy. De nem ez a kérdés eldőlt azzal, amikor fölkértek az eukarisztikus kongresszus hírnökének. Én azóta bátran, vagyis, hogy ha kérdeznek, akkor szívesen is bátran beszélek erről.
Ez kellett felkérés?
Képzeld, igen. Azt hittem én is, hogy ez egy magánügy. Hogy ez egy érzékeny dolog, hogy akkor valakinek ez a vallása, vagy az a vallása, hogy most református vagyok, vagy katolikus, vagy zsidó, vagy keresztény, vagy akármi, hogy ez a történelmünkből adódóan, nem csak a magyar történelmből adódóan, hanem egyáltalán a történelmből adódóan sokszor konfliktusba került az emberiség a vallás, ki az igazi vallás címen. És itt én úgy érzem, hogy most nagyon itt az ideje annak, és a Szent Atya is ezt hirdeti, és egyáltalán, hogy minden út Rómába vezet, hogy egy akol, egy pásztor, hogy az ökumenikusnak olyan ereje van, amit érdemes kihasználni és csatlakozni. És nekem vannak zenésztársaim, akik más vallásúak, és nagyon jó érzés az, amikor úgy beszélünk erről a dologról, vagy úgy beszélnek ők, hogy ugyanazt gondoljuk. Máshova járunk templomba, vagy mások az eszközeink, ahogy a Jóistenhez szólunk, de hogy ugyanaz az Istenhez szólunk. És ez szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Nem tudom, hogy kerültünk ide, most elfelejtettem a kérdésedet, amit föltettél, de remélem, hogy megválaszol.
Válaszoltál rá, hogy vasárnapi keresztények vagyunk-e, vagy mindig odafordulunk a Jóistenhez.
De az biztos, hogyha baj van, akkor azonnal, még csak nem is tudom azt mondani, hogy azonnal, tehát, hogy bár a bajban is, csak hogy a bajban nem a Jóisten büntetését látnánk, vagy az emberek nem akarnak számon kérni a Jóistent azért, mert bajban vannak, hanem képesek lennének letérdelni. Már az is nagy dolog szerintem, hogy csak már bajban letérdelünk. Úgyhogy én ezt egy kicsit ilyen nagyon sokrétűen látom. Ahány ember annyiféle terhet hordoz, és próbál a Jóistenhez fordulni, de sokan vannak közöttünk, akik vergődnek a saját problémáikban, és ha felfedezik a rózsafüzér elejét, felfedezik az apáik, vagy az anyáiknak a hitét, hogy visszaemlékeznek, akkor hirtelen minden egy kicsit más megvilágításba kerül. Isten a Király koncerten voltunk Esztergomba, és megpróbálom úgy mondani, ahogy ez volt. Tehát, hogy néhány sör mellett kezdtünk el arról beszélgetni, hogy akkor kinek milyen problémája van az életben. És tudom, hogy ez nagyon puritán, és nem biztos, hogy összekapcsolódik, de és akkor egyszer csak fölborul. És te mit csináltál? Mondom, hogy én imádkozom. Aztán a másik hozzászóló is azt mondja, hogy képzeljétek el, hogy a rózsafüzérek milyen ellen, én is szoktam imádkozni. És akkor hirtelen kiderül, hogy ő is szokott imádkozni, aztán hirtelen kiderül, hogy valaki a Pál Ferit idézi. És akkor rögtön így kinyílt egy újabb dimenziója a beszélgetésnek. Úgyhogy ez nagyon jó érzés, hogy nem vagyunk egyedül. Még hogyha azt is mondjuk, hogy hát egyre kevesebb a vallásos ember, vagy nem tudom, de hogy ezekkel a beszélgetésekkel nem gondolom, hogy most úgy kell hitet éríteni, hogy kiállunk az utcára, és az is lehet egy eszköz. Ezt nem mondom, hogy az nem jó eszköz. Csak hogy a személyes beszélgetésekben, ha esetleg megkérdeznek, hogy akkor te és mit csináltál akkor, amikor már ilyen ideges voltál, hogy akkor lehet azt mondani, hogy hát én imádkozom. És a színházi világban is most a nyáron megtapasztaltam, hogy azt mondta, hogy látták a rózsafüzért a nyakamban, próbán, és mondták, hogy jó, hát mi nem egy irányba gondolkodunk. Nem ugyanazt gondoljuk a világról. De azért mégiscsak tudunk jó színházat csinálni együtt. És akkor tudod, ha hitről beszélgetünk, még hogyha más vallású, és akivel beszélgetünk, neki is van hite. És akkor már van egy kapcsolódási pont. Én azt hiszem, hogy ezeket a kapcsolódási pontokat meg kell erősítenünk. És akkor könnyebb együtt dolgozni, könnyebb tanúságot tenni a saját életünkről, vagy a hitünkről, és ha ez szeretettel történik, akkor a másik is bátrabban fölvállalja. És már is egy nyitott beszélgetésben vagyunk. És akkor kiderül, hogy csomó mindenben az értékeink egyeznek, és persze vannak különbözőségek köztünk. Amit ha tiszteletben tartunk, akkor nincs baj. Ha esetleg egy-egy beszólás kapcsán így oda kóstolgatunk egymásnak, akkor azt úgy, bocsánat, ha már itt tartunk. Tehát, hogy amint ezek kiderülnek, ezek a dolgok, amikor világos, hogy az én nyakamban egy rózsafüzér van, amikor világos, hogy a másiknak milyen valláson, valahogy már ez szab egy gátat annak, hogy bebeszólogassunk egymásnak, hogy tegyünk egy rossz ízű megjegyzést a másiknak a vallására, vagy csak úgy általában a vallásra, vagy a Jóistenre. hogy a másiknak a tiszteletéből, vagy a másiknak az... És akkor ez most szerintem ez a szeretet valahogy a tiszteletnél kezdődik, vagy nem tudom. Valahogy én így látom a vallásunkat és a hitünket, és azt remélem, hogy ezeknek a beszélgetéseknek és megnyilvánulásoknak, vagy egy-egy felvállalt karitászos iskolakezdési programnak, vagy egy-egy majd adventi programban való részvételnek lesz olyan ereje, hogy megszólítja az embereket, és valóban időnként érdekel rojdnunk a nehézségeinkben, hogy a jó Istenhez tudjunk fordulni, és hát az már egy jobb szint, hogyha nem kell a baj hozzá, hogy ez akkor is meg tudjon lenni.
Sok helyen tudtam volna kapcsolódni, de köszönöm, amiket elmondtál, meg megosztottál. Többször megemlítetted a Magnifikátot. A zene az egy kiváló eszköz arra, hogy a Jóisten üzenetét eljuttassuk minél több emberhez. Kényes vizekre elvezek, úgy gondolom. Megoszlanak a vélemények hazánkban is azzal kapcsolatban, hogy hol van ma a helye a keresztény könnyű zenének.
Szerintem minden olyan eszközt meg kell ragadnunk, amivel a Jóisten szeretetét el tudjuk juttatni az emberekhez. A zene is egy eszköz. Az orgonaszó is egy eszköz, a gitár is egy eszköz. A színház is egy eszköz, a próza, a vers is egy eszköz. És természetesen a liturgia is egy eszköz. Szerintem mindent a maga helyén kell kezelni. Ha én a gyerekeimre gondolok, akkor tegnap este azt mondta a legkisebb az Anna, hogy már kinézte, hogy hol lesz legközelebb az Ez az Alap című program. És akkor a keresztény könnyű zenéhez érkeztünk, mind eszközhöz, ami meg képes megszólítani a legifjabbakat is. Szerintem ezeknek örülni kell, ezeknek az eszközöknek, azt mondta Ferenc pápa, hogy csináljátok nagy zajt, és a ti szeretetek és a ti lelkesedésetek fogja újra teremteni, újra vinni az egyházat. Szerintem ezeket érdemes használni. Hogy ennek mi a helye, fóruma, hogy ezt egy templomba kell, vagy egy művelődési házba, vagy egy közösségi házba kell csinálni, vagy egy sportcsarnokba kell csinálni. Ez lehet, képezheti egy vitatárgyát, de majdnem mindegy. Én azt hiszem, vagy egy utcán kell csinálni. Minden olyan pillanatnak örülni kell, és lehetőségeknek kell, az én véleményem ez, lehetőségnek kell megélni. Így a keresztény könnyű zenének a fejlődése van nagyon sokat, mert ma, nem ma, a mai, hát az elmúlt, ugye a síjejenőjék elkezdték annak idején, nem tudom, ezelőtt. Sok évvel, nem mondjuk ki, hogy hány évvel az ő tiszteleték kedvéért, de hogy végsősorban valahol elkezdődött ez. És aztán volt egy időszak, amikor nem annyi, tehát egy kis, úgy képzelem, hogy ezek ilyen kis buborékok voltak, hogy elkezdték, és a kis közösségek egyszer csak kitermeltek újabb fiatalokat, akik hangszereket vettek a kezükbe, és aztán énekelték tovább a Jenő vagy másnak a dalait. De a lényeg ugyanazt szolgálták, a Jóisten dicsőítették. Ennek a módja, hogy akkor most egy kicsit hamis a gitár, vagy nem, megmondom őszintén, engem is zavart. És úgy éreztem néha, hogy ez, na, hát miért nem csináljuk ezt jobban. És akkor azt mondta a Lambert Attila, akivel a Magnifikát zenekarban együtt dolgozom, hogy hát jó, hát csináljuk. Tessék, akkor gyere, csinál. Tehát ne csak mondd, hogy csinálják jobban, hanem csinál te is, és akkor talán egy kicsit máshogyan lesz. És akkor ráébredtem, hogy bizony nekünk is van felelősségünk, akik ilyen-olyan módon benne vagyunk a könnyű zenébe, vagy a színházba, vagy azokban a művészeti ágakban, amiknek a erejét érdemes beszippantani az egyház szolgálatába. És azért ez az utóbbi időben szerintem nagyon sokat változott. Tehát azért az a munka, amit beletettek az elődök, most láttam annak a gyümölcsét, és azt lehet mondani, hogy a magyar keresztény könnyű zene ma már van olyan szinten, és nem miattam, hanem sokak mások miatt, én csak szaladok ezután a program után, tehát én nem hívom magamat ebben úttörőnek, én csak boldog vagyok, hogy igenis nagyon komoly produkciókat és nagyon komoly megszólalásokat, zenei minőségi megszólalásokban szolgáljuk ma már, akár a Szentmiséket, vagy akár ez az Alap programot is például. És ez alternatívává válik a mai ifjúságnak, hogy akkor tudom én, a könnyű zenének azokat az előadóit hallgatja, akik világiakat, világi témákat szólítanak meg, biztos, hogy meghallgatják azokat is, és ott is vannak kedvencek, de vannak kedvencek a magyar keresztény könnyű zenében is a fiataloknak, és ez nagyon gyorsan odáig visz, hogy a fiatalok már nem csak azokat a könnyű zenéket éneklik, hanem egyszer hozsonnás dalokat is éneklik a templomban. Úgyhogy szerintem ez minden mindennel összefügg, én támogatólag hajrá magyar keresztény könyvüzene, ezt tudom mondani, és aztán természetesen a konzervatív oldalt is megértem, hiszen én is nagyon szeretem az orgonaszót és a népénekeket énekelni a liturgiában. Szerintem adni kell mindennek időt és lehetőséget. Éppen most egyeztetünk, hogy talán az egyetemi templomban jezsuitáknál fogunk muzsikálni szeptemberben. A kattárs szeptember 28-án a múzeumkertben fogunk muzsikálni, és a Jóisten dicsőíteni, úgyhogy sok szeretettel várunk oda is mindenki.
Kedves hallgatóink, Dolhai Attila Jánszai díjas színművésszel Pap Ildikó beszélgetett.
Egyszer minden elhallgat, mi szó. Tudom, vége lesz, ezt érzem jól, hagyd, hogy ringasson-e néhány hang velem. Induláskor érintsem meg két kezem, talán hazatér a lelked még. Az utazót angyalok ölejék, kire rátalálnak sok barátra lel. Új otthonod, ez jó helyre érkezel. Nézd a fényt, ahol állsz, nincs árnyék már. Nem vagy egyedül, mindenki csak és meghagyod. Kell, hogy újra elképzeld magad velem. Álmaimban érintsem meg két kezem. Nézd a fényt, ahol szállsz, ez az ég. Ez a világ.
Itt a Szent István.